Üdvözlök mindenkit! Gergely Zsófián vagyok, ez a Fülke Extra. A mostani adásban egy olyan vendéggel készültünk, aki gyakorlatilag még gimnazista volt, mikor megismert egy egész ország, és mikortól támadják, politizál, fiatal, viszont nem hisz a pártpolitikában, és hát elég erős szavakat használ. Pangotai Lili a vendégem.
Köszönöm szépen a meghívást.
A felvezetéshez mit szólsz?
Tehát, nem kedvelem a pártpolitikánál, nagyon elkezdtem mosolyogni.
Hát de én úgy vezettelek fel, hogy nem hiszel a pártpolitikában, mert ez az egyik ilyen visszatérő elemed, amit mindig elmondasz, hogy te politizálsz, de nem hiszel a pártpolitikában.
Talán javítanám.
Magadat?
Ezt a nem hiszek a pártpolitikában. Jelen pillanatban azt látom, hogy de jelen pillanatban nem, ebbe a berendezkedésbe, ebbe a hozzáállásba, ebbe a gondolkodásmódba nem tartom célra vezetőnek a pártpolitikát, egy színháznak tartom a parlamentet, és nem csak Magyarországon, hanem egyre inkább, egyre több helyen. Úgyhogy igen, meg most, hogyha mélyebben belemegyünk a pártpolitikával való szembeállásomnak, az, hogy ha sportot vesszük példának, hogy csapatok küzdenek egymással, itt egymásért kéne küzdeni. Tehát, hogy ezeknek az embereknek együtt kéne dolgozniuk, és az a struktúra, amiben jelenleg a pártfinanszírozás is működik, vagy akár a szavazat maximalizálás, az magába hordozza annak a lehetőségét, amit látunk, hogy marják egymást, és egymással foglalkoznak, nem pedig a munkájukat végzik. Vagy ezt tekintik munkájuknak, hogy marják egymást.
Rögtön erősen belecsaptál, de azért a politikai váltógazdaságot azt így nem fogjuk tudni így megreformálni, az biztos. Oda visszamehetnénk, tényleg a legelső kérdése, hogy te hogy mutatkoznál be? Tehát te mit mondasz magadról, amikor mondjuk valaki nem tudja, hogy mivel foglalkozol, tehát diák aktivista, a mocskos szájú tüntető lány, tehát olvastam mindenféle definíciót és jelzőt.
Sose tudok bemutatkozni. Vagy így ilyenkor így mindig így kicsit így állok, így vakarom a fejemet, hogy hát nem tudom, ilyen dolgokat csinálok, aztán arra így emberek megnézik, meg emberek kíváncsiak, de hogyha komolyan kell venni, és komolyan kell bemutatkozni, akkor politikát szoktam mondani. Most az, hogy ezt milyen struktúrába, vagy milyen szerepbe, azt meg akkor részletesebben általában kifejtem, hogy hát ezeket, hogy nem feltétlen hiszek a pártpolitikába, és hogy jelen pillanatban nem ezt tartom a leghatékonyabbnak az emberek érdekének még az érvényesítésére, és akkor ebből fakadóan, akkor nem tudom, tartalomgyártó, vagy politikai aktivista, vagy
politikai ilyesmi. Politikai aktivista. Ha azt mondanám, hogy politikai celeb, azon megsértődnél?
A celeb szót
hát
kicsit igen, mert az embereknek a celebekről általában nem tudom, győzik-e jut eszébe, vagy...
Hát a teljesítmény nélküli érvényesülés jut eszükbe. Igen. De gondolom, te is megkaptad már egy párszor, hogy valójában úgy lettél ismert, hogy...
De az jogos, tehát
igen?
Az, hogy valaki föláll a színpadra, és akkor most nagyon-nagyon lebutítom, mert nyilván nem ez volt, de elmondhat bazmegát, és akkor egyszer csak ő lesz a tüntetések arca, de én erre nem jelentkeztem, ez megtörtént anélkül, uh-huh. hogy én mondjuk ebbe beleegyeztem volna, vagy én ezt szerettem volna, tehát ez rajtam kívül történt meg, én elmondtam egy beszédet, amiből ez lett, utána viszont egy abszolút tudatos döntés volt az, hogy jó, akkor én beleállok ebbe az egészbe, és nem az van, hogy eltűnök a beszéd után, ott viszont meg már bele kellett tenni a melót. Tehát így a beszéd elmondását nem tartom egy nagyon nagy teljesítménynek, de az utána lévő beszállást a politikába azt már igenis.
Szerintem azt egyébként joggal, mert azért néztem, hogy most már saját YouTube csatornád van.
Igen.
Az influenceren is megsértődnél, hogyha azt mondanám, hogy influencer leszel, vagy influencer vagy?
Hogyha abból indulunk ki, hogy mit jelent maga a szó, hogy, uh-huh. hogy hatás és az emberekre való hatás és véleményvezérség, akkor nem, mert hogy igazából véve ez vagyok, vagy ezt csinálom. Itt is viszont az van, hogy az emberek többségében az influencer szóról a két lábon járó plakátok jutnak eszükbe, ez akik lényegében az arcukat, meg egyebeket használják föl arra, hogy random termékeket áruljanak és sózanak rá az emberekre. Azzal a fajta influencerséggel nem, meg azt a részét nem is csinálom, viszont a vélemény vezérséget azt meg igen.
Pangotai Lili mit árul?
Semmit.
Idézőjelben. Szókimondó véleményt?
Nem nevezném árunak, mert ugye az áru az egy olyan dolog, amit megtermelnek, aztán emberek fizetnek érte, én meg egy ilyen ingyenesen elvihető termék vagyok igazából.
De ez nem igaz, mert tartalmat gyártasz, és támogatást is gyűjtötök ott. Tehát, hogy...
De igen, de ez önkéntes alapú. Tehát én nem tudnám áruba bocsájtani saját magamat, vagy nem tudnám áruba bocsájtani azt, hogy na, aki ennyit fizet, akkor én azt meg fogom csinálni. Tehát ezt így nem. Most így hirtelen ez ugrott be nekem az áruszóról. De én próbálom a lehetőségeket keresni arra, a lehetőségeket, a tudást, és egyebeket arra, hogy az emberek, vagy a társadalmunk egy fokkal fejlettebb civilizáció legyünk, mint ami jelenleg vagyunk. És ugye ez nagyon-nagyon sok mindenből, ez a gazdaságtól kezdve a jogig, egészen az egymással való kapcsolatainkig, politikán át, közéletről, ez mindent átfog. És hát igen, ezt próbálom csinálni.
Ennek keretében most az elmúlt hetekben az úgynevezett Pride törvény, tehát a gyülekezési törvény módosítása elleni tüntetésekkel láttunk téged újra. Ott is egy elég erős beszédet mondtam, hogy mindjárt idézek is belőle, de ugye Hatházi Ákos oldalán. Nem tudom, az a vonal szimpatikus, vagy az ügy szimpatikus? Miért vállaltad azt, hogy ezeken a tüntetéseken is ott leszel?
Én mindig elmondom, hogy ügyek mentén politizálok, és az ügyek mentén való politizálást tartom számomra legszimpatikusabbnak, és én ezt többször elmondtam, hogyha Fidesznek lenne egy olyan kezdeményezése, amivel én egyetértek, és azt a kezdeményezést nem felhasználják gyűlöletkeltésre, vagy félelemkeltésre, vagy szavazatmaximalizálásra, akkor én ott is ott lennék. Csak hát vagy nincsenek olyan eseményeik, amikkel egyetértek, vagy hogyha van is olyan eseményük, amivel egyetértek, akkor azt nem éppen emberi célokra használják fel, és akkor onnantól kezdve nem tudok melléjük állni, sajnos. De ezt az ügyet abszolút annak tartottam, hogy ez mellé szeretnék odaállni, és az Ákost alapvetően egy hiteles politikusnak tartom, igen.
Hát szerintem a Fidesz sem könnyen dolgozna veled együtt, akár ügyek mentén, hogyha most hozhatom a harmadik pontot, ezt az idézet miatt mondom, amit megígértem, és amit kiírtam magamnak, ez itt hangzott el most ezen a bizonyos tüntetésen. Orbán Viktor Európa szégyene, gyalázata. Ugye ezt arra mondtad, hogy sehol máshol nincs betiltva a Pride, és nem utasítják ki az országból a hatalommal egyet nem értőket. Most megint idézet jön. Náluk is nácibb vagy? Kérdezed Orbán Viktort. Megőrültél? Agyadra ment Magyar Péter? Ennyire be vagy szarva a slimfites csávótól? Ugye ez szó szerint idézet. Láttam, hogy a propaganda média is ezt emelte ki tőled előszeretettel ezt a két mondatot, hiszen ezt tartották a legszörnyűbbnek és legerősebbnek. Na most... Mind a kettőt megkérdezem. Tehát Orbán Viktort ezek szerint ennek tartod, Magyar Pétert pedig csak egy slimfites csávónak, vagy azért ennél összetettebb a véleményed?
Nem, hát nyilván ez a slimfites csávó, ez egy gag valamilyen szinten.
Igen.
Meg
de ez ugrott be először.
Meg a mi generációnknak ez a slimfites, latte avokádós dolog, ez nekünk nagyon igen. Megmaradt. Tehát, hogy ez egy ilyen kollektív kulturális élménye lett a generációmnak szerintem, főleg a TikToknak köszönhetően. Úgyhogy különösebben nem ledegradálni akartam volna Magyar Pétert, hogy ő csak egy slimfites csávó. De hát igen, ez szólt Orbán Viktornak, ebben minden benne van szerintem.
Ezért is hoztam egyébként fel, mert tényleg a te generációd az tényleg ilyen képek és ilyen, mondjuk úgy, hogy vizuálisan is erősen megmaradt élmények alapján tájékozódik előszeretettel. De azért kiállni egy ilyen tömeg elé, az azért elég... Nem tudom, tehát azért az felelősségvállalás, akkor ezt a nagyon komolykodó szót használom. Ugyanakkor meg azt mondtad, hogy szerinted ezekkel a tüntetésekkel nem lehet célt érni.
Igen. Nyilván ez egy nagyon összetett téma, meg ebből is egy ilyen kétoldalú, polarizált dolog lett, hogy ha ott vagy a tüntetéseken, akkor... nem tudom, ártasz Magyar Péternek, meg a kormányváltásnak, meg gumicsont, meg akkor úgyse lesz belőle semmi, és akkor ezeket az ellenzéknek nevezett pártokat támogatod, meg akkor kialakult a másik szélsőség, hogyha a Magyar Péter, meg a Tisza, meg a többiek nem állnak ki, akkor úristen, hát akkor már nem is fogok rájuk szavazni, meg akkor itt elvágták magukat, mert akkor Orbán Viktor 2.0, és ez a két szélsőség alakult ki. Én meg valahol mindkettőt gondolom, és mégis elmentem viszont mellette, meg ugyanúgy megfogalmazom a kritikáimat, mert nem fekete-fehér, tehát nem az egyik oldalnak van teljes mértékben igaza, a másiknak meg nem, és vice versa. Azt gondolom, hogyha az a cél, hogy ezt a törvényt visszavonják, akkor ez ennyi emberrel, ilyen struktúrában nem lehetséges. Tehát az elmúlt 15 évben a netadós tüntetésen kívül egy tüntetésnek sem lettek következményei, kivéve a diák tüntetéseket, mert ott egy bosszú törvényt is kaptunk, csak ugye ez a negatív irányba volt hatás, meg talán még ott volt egy fizetésemelés, de az meg már taktika volt, mert nyilvánvalóan akkor a tanárok csöndben maradnak, hogyha fizetésemelést kapnak. Úgyhogy igen, ebben a struktúrában ennyi emberrel ez nem célra vezető, csak közben meg azt is gondolom, hogy szó nélkül hagyni azt, hogy egy kisebbségi csoport számára az összes közteret elveszik, az pedig szerintem az elmúlt 15 év egyik legdurvább elfogadott alkotmánymódosítása.
Te voltál a Pride-on?
Voltam Budapesten egyszer, Pécsen kétszer is.
Uh-huh. És hogy tetszett?
Jó volt. Én nem mentem különösebb elvárásokkal. A Pécsin voltam először. Uh-huh. Akkor voltam 17 talán. Amúgy nagyon jó volt. Tehát ez a jó időbe sétálunk, és szólnak tök jó zenék, és táncolva vonulgatunk. Nekem ez tökre bejött.
De
és
gondolom.
Ennél meg nem szólt igazából sokkal többről, tehát nem voltak ilyen szélsőséges, olyan volt, mint egy ilyen, nem tudom, piknikszerű dolog.
Aha, de gondolom láttad, hogy ha te 17 évesen ott vonulgatsz, akkor te pont a megrontott 10 éves vagy, akire ez a nagy zaj, erős effektek, ugye a szélsőséges ruhákba öltözött résztvevők rossz hatással lehetnek, remélem ezt érezted, és rögtön utána volt is egy olyan, vagy hát most nem is tudom, hogy mostában olvastam azt a nyilatkozatodat, hogy te Mohácsi vagy, és a busójáráshoz hasonlítottad, méghozzá olyan kontextusban, hogy a busójárás az sokkal szélsőségesebb, mint mondjuk, amit a Pride-on tapasztalsz. Ez a hagyományok páros lábbal tiprása, remélem tudod.
Hát szerintem nem, mert de vannak, akik tényleg így gondolják, persze. Tehát ezért mondom, hogy ezzel nem értek egyet, mert én ezzel a nyilatkozatommal, hogy párhuzamot vontam a busójárás és a Pride között, nem arra akartam utalni, hogy tiltsák be a busójárást.
Busójárás is.
Hanem pont azt, hogy egyébként egyiket sem kéne, uh-huh. De ha már gyerekekről uh-huh. van szó, akkor viszont a busójárásnál, és tehát azoknál a szélsőséges eseteknél, amiket én még soha nem láttam Pride-on, de nyilvánvalóan New Yorkba és egyéb helyeken láttunk már nagyon szélsőséges megnyilvánulásokat Pride-on, azok a szélsőségeket nem szabad összekeverni az átlaggal vagy a többséggel. Uh-huh. Azokat a szélsőségeket a Pride-on szintén kezelni kéne, uh-huh. viszont azokat a szélsőségeket, amik szintén a busójáráson vannak, azokat sem szabad összekeverni a többséggel és az átlaggal, viszont azokat a szélsőségeket is kezelni kéne, ha már tényleg a gyerekekről akarunk beszélni. Tehát a busójáráson 20 éves vagyok, 20 éve minden busójáráson ott vagyok, uh-huh. Be is öltözök, nem tudom, 16-7 éve, tehát amióta járni tudok kb. Persze.
De pontosan milyen ruhába?
Én busónak szoktam öltözni.
Te busó?
Busónak,
és igen. Már ennyire pici korodtól mindig busónak öltözöl?
Szerintem ezzel a mohácsiak többsége így
ezt
van.
Ezért is hoztam be.
A mohácsi gyerekek, meg a nem csak a gyerekek nyilván, de hogy ez gyerekszinten az, hogy mohácsi vagy mm-hmm. és busójárás, az egy nagyon...
Hát beleszocializálódtok.
Igen, egész évben ezt várjuk, és én mai napig egész évben ezt várom, tehát hogy ez nekem megmaradt. És bármi van... ugye most már Budapesten élek, aha. De azonnal hazamegyek a busójárásra.
És be is öltözök.
És be is öltözök, igen. Tehát, és kitérve a szélsőséges, ugye nyilván a Pride-nál az ilyen Tangába, Pórázon vezetem a páromat című szélsőségeket is kezelni kéne, viszont a busójáráson meg van egy olyan dolog, hogy szinte minden évben indulnak eljárások azzal kapcsolatban, hogy a busók hogy viselkednek, egyes busók hogy viselkednek a hölgyekkel, és hogy fogdossák őket meg, és egyebek. Meg hát a fából faragott méteres bránerektől kezdve most, és én nem hinném, hogy egy kisgyereket traumatizál az, hogyha ördög maszkokat és hangos kolompokat hall, valakit biztos, viszont a szülőknek kéne ismernie annyira a gyereküket, hogy ez vajon mennyire ijeszti meg őket. Mert vannak gyerekek, akik tényleg megijeszt, és jó, sírnak, és...
Akit az megijeszt, azt pontosan tudjuk, hogy egy átlag rajzfilmben pillanatok alatt, tehát tényleg 30 másodperc alatt lát ennél durvább vizuális elemet.
Igen, egyébként. Hát ez a szülőknek a felelőssége.
Annak ellenére, hogy azt mondod, hogy két szélsőség, te már gyakorlatilag előre beharangoztad, hogy kire fogsz szavazni, és kire nem fogsz szavazni, mert azt mondtad, hogy 12 éves korod óta mindig gyakorlatilag protest szavazatot adsz le, tehát Orbán Viktor ellen. Ez az egy számít. Ez 2026-ban is így lesz?
Igen.
Tehát előre tudod. Addig már nem történt semmi olyan, ami... Tehát akkor Magyar Péter, mint legerősebb ellenzéki párt, Pankotai Lili szavazatát már magáinak tudhatja. Csak azért, mert ők a legerősebbek.
Jelen pillanatban igen, hogyha esetleg jön egy idézőjelben Magyar Péter 2.0 egyik pillanatról a másikra,
aki
túlnövi a Fideszt is, és Magyar Pétert is, mert hogy ez is egy eshetőség, ezt Magyar Péter bizonyította meg, hogy ez bizonyította be, hogy ezt meg lehet csinálni, akkor elgondolkodnék. Szerintem nem... nyilván tudna olyat csinálni Magyar Péter, amivel elveszteni a szavazatomat attól függetlenül, hogy hát nem tudom, fogna egy AK-47-est és terrorcselekménybe kezdene, tehát hogy szélsőségeket tudok mondani, de olyat, amit kinézek, vagy lehetőségként, és akkor nem rugaszkodok el a valóságtól, olyat nem nagyon tudok egyébként mondani, amit így kinéznék belőle, hogy megtenni, és akkor elveszteni a szavazatomat, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy legyen bármilyen is Magyar Péter, nem lehet rosszabb az első 4 évben, mint Orbán Viktor a 15-ben. Lehet, hogyha Magyar Péter is 15 évet maradna, akkor a 15. évében rosszabb lenne, mint Orbán Viktor a 15. évében, de az első 4-ben nem hinném.
De az nem nagyon erős kifejezés, hogy nettó árulás, hogyha egy ellenzéki ráindul a Tisza jelöltjeire, és ezzel gyakorlatilag csökkenti az esélyét annak, hogy kormányváltás legyen, mert ezt is mondtad, hogy gyakorlatilag nettó árulásnak tartod. Ha ezt végigviszem, ezt a gondolatmenetet, akkor mondjuk Hatházi Ákos, aki tényleg kőkeményen végigmelózta a képviselőségét, egymás után hozza, tárja fel az ügyeket. Tényleg nem lehet azt mondani rá, amit egyébként tiszások mondtak, hogy megélhetési politikus, pedig szerintem a kevés kivétel egyike, aki talán nem az.
Hát meg állatorvosi diplomája van. És még az igen, állatorvosok tehát, hogy igen, tudnak civil, sokkal jobban keresni, mint a
civil
politikusok.
Civil szakmája is van, nem hiszem, hogy őt a pénz motiválja, de minden esetre, hogyha mondjuk ő indul egy tízes jelölttel szemben, akkor az is nettó árulás szerinted? Mert...
Nem, én direkt úgy fogalmaztam, amikor ezt a mondatomat mondtam, hogy az a párt, aki 106 választókerületbe jelöltet állít. Nagy különbség van a kettő között. Sőt, tovább megyek, én nagyjából a jelenlegi parlamentből 2 ember tudnék hirtelen mondani, akinél azt mondanám.
Hatházi az egyik?
Hatházi.
Ki a másik?
Jámbor András.
Aha.
Akikre azt tudom mondani, hogy az elmúlt években olyan politikai munkát tettek le az asztalra, amire azt tudom mondani. Lehet, hogyha gondolkodnék, tudnék még egyet mondani, de így hirtelen 2 ember jut eszembe, akikre azt tudom mondani, hogy jogos lenne az újraindulás. Másrésztről meg azok az egyéni független jelöltek, mint a Hatházi például, arra azt tudom mondani, nyilvánvalóan egy előválasztás lenne ebbe az esetben egyébként szerintem a fair mindenkivel szembe. És igen, mondjuk egy Hatházi ellen Tisza jelöltet állítani, ott is azért egy picit elgondolkodok, hogy az mennyire okés vagy sem. Nem gondolom azt, hogy Magyar Péter ne tudna Hatházi Ákossal együtt dolgozni mondjuk egy kormányalakítás során például.
Viszont
tehát feleslegesnek tartom a Tisza részéről azt, hogy vele szembe indítsanak valakit.
De azért azt szerintem te sem gondolod komolyan, hogy Magyar Péter előválasztáson részt venne az általa ú ellenzéknek titulált pártokkal, tehát szerintem ezt ugyanúgy helyből elvethetjük.
Én csak ezeknél a független, már mandátummal rendelkező embereknél, akik a nagy nyilvánosság számára is nagy politikai munkát tettek le az asztalra, és mondom, kettőt tudok mondani, akinél. És igen, tehát a száz nem tudom hányadik mucseröcsögei polgármesternél, vagy országgyűlési képviselőnél a DK MSZP jelöltjeivel én sem állnék ki egy előválasztásra.
Akkor te is az óellenzéknek. Oké, akkor ezt az óellenzékes együttműködést te is kizárnád. Magyar Péterre viszont azt mondtad, hogy szintén egy kitétel, hogy oké, hogy rászavazol, de ha majd, ha ő is egy geci lesz, idézlek, akkor őt is el kell takarítani. Ezt megint előszeretettel idézik tőled, ugye a propaganda lakály médiában, de gondolom ez a híres Simicska hasonlat vagy mondat, az Orbán egy geci
párhuzam. Nem onnan jött, ez
csak teljesen magadtól?
Persze.
Hát mert az O1G az ugye gyakorlatilag tudjuk, hogy mit jelent, fel is van fújva egy pár helyre országszerte. Azt gondoltam, hogy ezt akartad párhuzamba állítani, hogy...
Nem. Ez azt hiszem egy szubkontrás adásunkban volt.
Igen.
Ha jól emlékszem. Nem, ez csak úgy jött, nem igazán gondoltam.
Véletlenül ugyanaz a szó, mint ami Simicska Lajosnak így elsőre eszébe jutott Orbán Viktorról.
Véletlen volt. Tényleg véletlen volt. De igen, ezt gondolom. Tehát én nekem már rohadtul kezd abból elegem lenni, hogy a felnőtt emberek, választópolgárok úgy állnak a politikához, hogy jelen pillanatban a politikusoknak vannak választóik, és nem a választóknak politikusaik. És ez eszméletlen rossz hatással van mindenre, tehát nem véletlenül tartunk itt, pont ebből fakadóan tartunk itt. Tehát az, hogy mi zászlóra emelünk valakit, és akkor ő megy elől, és akkor na majd, ha ő lesz, akkor minden jó lesz. Egyrészt ez nincs így. Tehát ha gazdaságilag nézzük meg, vagy életminőség szintjén nézzük meg, egészen az emberek élettartamáig, az egészségükig, az oktatásukig, az egzisztenciájukig, ha az egészet átvesszük, akkor nagyon-nagyon nagy különbségek bizonyos kormányok közt nem voltak. Tehát nyilván Orbán Viktor 15. évében, úgyhogy ő 15 éve van, úgy már igen. De annyira eszméletlen nagy különbségek nem voltak. És amikor tehát ezért szoktam azt mondani, hogy az alapján szavazzon az ember, hogy csak egy napig figyelje magát és a környezetét. Mikor kell föl, mennyit dolgozik, azért mennyi pénzt kap, bemegy a boltba, vásárol, hogyan alszik, milyen az egészség, és csak egy napig figyelje saját magát és a környezetét, és ha itt választások lesznek, és Magyar Péter nyerni fog, akkor másnap, amikor felkelnek, ugyanolyan lesz minden. Az már egy, tehát az, hogy az embereknek ez az átfogó életszínvonala növekedni tudjon, az nem is egy ciklus. És pont ezért baj, hogy a politikusoknak vannak választóik, és nem pedig fordítva, mert a politikus mindig 4 évig csak kampányol. Mert azt a reformpolitikát, ami szükséges ahhoz, hogy mondjuk 10-20 éven belül látszódjon és érződjön az minden ember szintjén az, hogy jobban él, az nem 4 év, azok évtizedek, és olyan reformpolitikát követel, amivel nem lehet kampányolni, hiszen 10 év múlva fogjuk csak látni az eredményét. Tehát addig, ameddig
ezzel ezt... nem lehet mit csinálni, mert ezt még a politológia gyakorlatilag hát egy pár tankönyvet mondjuk így ezzel megtöltött, hogy miért van ez, hogy ugye a rövid távú, hát idézőjelben, amit te rövid távnak nevezel most, tehát hogy egy ciklusokban gondolkodnak, ez egyébként így immanens jelző. Tehát, hogy ez teljesen érthető, hogyha nem a közért való munkálkodást kérjük számon. Te ezt kéred számon gyakorlatilag, hogy miért a népképviseleti rendszerben miért nem a népképviselete zajlik, de mondjuk ez is érthető, hogy a politikus, meg ugye pártpolitikus a pártok csatájában mondjuk így erre helyezik a hangsúlyt.
Hatalom.
De az nem hatalom, amit egyébként így Magyar Péter is akar és meg akar szerezni. És azt mondod, hogy 4 év alatt nem árthat annyit, vagy nem. De mit fog csinálni szerinted 4 évig? Mert azt is jósolgattad, ezt nem tudom, hogy mire alapozod, hogy 2026-ban el fognak szabadulni az indulatok. De ezt mondjuk úgy értetted adott esetben, hogy lehet, hogy nem is lesz olyan egyszerű az a kormányváltás? Tegyük fel, hogy Magyar Péter nyer.
Akár, igen. Tehát a Fidesz ellenzékben nagyon durva. Tehát azért 2006-ból kiindulva...
De te hány éves voltál, amikor a Fidesz ellenzékben volt most? Tehát, hogy érted, azért mondom,
hát 2002-ben, vagy jó, nyilván 98 igen. előtt nem is éltem, igen. 2002-től voltak ellenzékben, és én 2004-ben születtem. Igen. Tehát én tudati szinten, talán amire emlékszem, és Fidesz és ellenzék, az az, hogy én 6 évesen, 2010-ben édesanyámmal kopogtató céduláztam falun. Uh-huh. És fideszes hűtőmágneseket osztogattam, meg igen. fideszes sapkába, persze, 2010-ben. Úgyhogy ez így...
Mert édesanyád magával vitt, mert
igen, ő még akkor
is vigyázott rád, hogy nem tudott addig kire hagyni, és ezért vitt el téged is
meg, erre. Meg én imádtam vele menni munkába, mindenhova imádtam.
Hát minden gyerek imád anyúval menni.
Igen, igen, igen. Amikor... Úgyhogy ez nálunk ilyen volt. Aztán, amikor először voltak ezek a koncessziós mindenféle dolgok, meg az első nagyon durva lejárató kampányok, tehát amikor először bolondult meg ennyire az Orbán, akkor ő meg ott ki is lépett. Vagy lehet, mint... még a tagsága megvan.
De várjál, de... édesanyád? Tehát, hogy igen. utána már nem a igen. Fideszre... Ja, mert hogy ő pártag is volt.
Igen, szerintem rendelkezett tagsággal.
De mindenesetre gyűjtött nekik.
Igen, igen, igen.
Ajánlásokat.
14-ben már. 14-ben már
nem. Igen, csak egyébként azért mosolyogtam ezen, mert tényleg annyira fiatal vagy, és ezt mindig ugye fel is hozott, hogy te hány éves voltál, és néha azt is, hogy adott eseménykor éppen hány, nem tudom, óvodás, iskolás, tehát hogy még mindenféleképpen kicsi. Mert van egy ilyen nagyon zsigeri, láthatóan ellenérzésed a Fidesszel szemben, holott
nem, szerint... én az ő közegükből jövök. Hát én, uh-huh. még, én még emlékszem, hogy én nagyon-nagyon pici lehettem, szerintem ilyen 4 éves, amikor például a Hargitainak a szülinapján ott is voltunk, uh-huh. egy ilyen piknikszerű dolgot, uh-huh. és akkor fideszes tortát kapott, ott voltam, amikor elfújta. Uh-huh. Azt hiszem, a Hargitainak a szülinapja volt, vagy párt szülinap, valami ilyesmi.
És jön egy ilyen fajta csalódás, amikor tulajdonképpen elindul az a fajta Fidesz kormányzás, hogy már, ahogy mondtad, ezek a leszámolások, ezek a lejárató kampányok, és ott mondjuk, nem tudom, hogy csak anyukád, vagy szüleid, de hogy egy ilyen családon belüli fordulás, azzal együtt fordulsz te is?
Nem, szerintem az értékrend, és az a politikához való hozzáállás, ami nálunk a családban volt és van is, az nem abból fakad, hogy na mert anya kihátrált a Fidesz mögül, és akkor én is, hanem egyszerűen, és pont ez az, hogy ha a politikus nem azt csinálja, amiért én fizettem a szavazatommal, akkor kihátrálok mögüle. Ennyire egyszerű. És nem csinálok belőle egy sztárkultuszt a fejembe, vagy nem csinálok egy messiást belőle a fejembe, hanem eszközként tekintek a politikusra az érdekérvényesítésem céljából. És nem több, a politikusok nem többek ennél. Ez egy munkahely, ez egy idézőjelbe vett szakma, ugyanúgy, ahogyha én beülök egy étterembe, és vagy bemegyek a boltba, és romlott a tej, amit hazavittem, akkor jó, lehet, hogy az első alkalommal mondjuk nem megyek vissza, és gyújtom rájuk a boltot, de mondjuk, hogyha még egyszer veszek egy romlott tejet, akkor már szólok nekik, hogy kérem vissza a pénzemet, vagy cseréljétek ki, vagy egyebek. Tehát, hogy az
vagy
átlagem...
Google véleményt írsz, te tudja, hogy Google véleményt írnál. Szerintem.
Nem, sose írtam még Google véleményt. Nem, még nem, nem. Még
biztos
nem,
voltam szó, benne, valahogy az online médiában.
Hogy gyerekek, ez így nem működik.
Az a vásárlókönyve, az nem illik a te generációthoz a vásárlókönyvébe írtás.
Annyira nem. Hát szólok, vagy mit tudom, én veszek egy új telefont, és nem működik, hát akkor csak visszamegyek, és visszakérem a pénzemet. Na hát most ennek ugyanúgy kéne működni a politikusokkal is. És nem azt mond, nem folyamatosan kimentegetni őket a saját szarjukból.
Aktívan politizáló családból jössz azért, az nekem lejön. Ez azt jelenti, hogy ilyen napi szinten téma a politika?
Most már igen. Tehát miattad? Így, hogy igen.
De ez azt jelenti, hogy elmeséled előre, hogy na, megyek fellépni ezen a tüntetésen. Anyu megnézel majd? Vagy, tehát, hogy ezt hogy képzeljem
hát,
el?
Mondani se kell neki. Hát az már jön neki magától igen. is. Igen, anyával ilyen nagyon a kapcsolatunk. Tehát nem az egész családunk ilyen, anya meg én nagyon. Aha. Hát ez ő volt polgármester abba a faluba, ahol én felnőttem. Ott nem azt mond, ott nem politizálás ment, ott az ment, hogy virágokat ültetünk, tehát az sokkal inkább, mivel egy pár száz lélekfős faluról van szó, az inkább a közösségépítésről, akkor legyen adventi vásár, akkor koszorúkészítés a gyerekekkel a faluházba, akkor mi legyen gyereknapon, vagy ott sokkal inkább ilyenek mentek, és nem az a fajta politika, amit mondjuk én csinálok, de maga ez a közérdeknek a képviselése, akár ilyen patrióta szinten, akár országos politizálásban, az mi ketten nagyon-nagyon sokat beszélgettünk mindig is erről, tehát nagyon pici korom óta érdekelt. Igen, tehát néha van konfliktusunk abból, hogy ő a jobb kezem, sok esetben szakmailag, nem feltétlen politikában, ő egy mentálhigiénes szakember, és az emberi elmével foglalkozik most már nagyon-nagyon régóta, és amikor mondjuk próbálunk megérteni valamit, vagy én próbálok megérteni valamit társadalmi szinten, akkor azt mondjuk mindig neki kérem ki a tanácsát, hogy na most akkor ez hogy is van. Kommunikációban is néha, meg alapvetően az, hogy lecsekkolja, hogy biztos jó irányba megyek, és hogy én nagyon próbálok, és nyilván ez egy hosszú út, hogy az ember teljesen ideológiamentesen politizáljon, mert én ezt tartom megoldásnak a jelenlegi, vagy hát nem csak a jelenlegi, hanem a történelembe visszamenő problémának is, hogy miért születik mindig meg egy kollektív trauma, vagy miért ragadunk le egyes dolgoknál, és ez az ideológiák mentén való politizálást tartom ennek a problémájának. És ugye egy ilyen szakemberrel, aki az emberi elmével és a működésével foglalkozik, látja, hogy mikor ideológia mentén beszél valaki. Én is még szoktam, és ez egy nagyon-nagyon sok és időigényes és energiaigényes dolog, hogy az ember a saját maga ideológiáit le tudja építeni, és tisztán tudjon politizálni. Tehát igen, ilyenekben abszolút kikérem a tanácsát.
És mondjuk akár neki, akár ennek a szélesebb közegnek, amiből jössz, mi a véleménye a téged jelenleg így, nem tudom, körbevevő címkékről, hívjuk így, jó? Címkéknek vagy jelzőknek. Tehát, hogy gyakorlatilag te lettél az új mocskos szájú diák, mert ugye így emlegettek, meg ezzel támadtak, amiatt a 6 darab, te mondtad, hogy 6 darab még a műsor elején, egyébként tényleg annyi, mert azt láttam más interjúban is, gondolom a per miatt ez így számszerűsítve volt, hogy hány darab, igen, hány darab, ez már akkor is nagyon tetszett, hogy 6 darab tráger kifejezés miatt. Tehát, hogy ez így mennyire csapódik vissza, tehát ő nem mondta utána, hogy hát kislányom, azért lehet, hogy azt ott nem kellett volna azt a szót, vagy lehet, hogy ezt így lehetett volna úgy is mondani, hogy...
Nem, az elsősorban csápolt.
Igen?
Persze.
Az elsősorban csápolt?
Abszolút. Tehát igen, abban csak nem fejeztem be az előző mondatomat, mert úgy kezdtem, hogy néha szokott konfliktusunk lenni. Igen. Na és ez abból szokott fakadni néha, hogy ugye mivel ő nem egy szakember, akivel mondjuk előre egyeztetett időpontokba beszélünk, hiszen az anyám ezért bármikor, na ezért 11:30-kor is fel tud hívni, mert ugye az anyai mi voltját ki tudja használni, és amikor ez így összefolyódik, hogy egyszerre az anyukám, egyszerre pedig a jobb kezem azokban a dolgokban, amikkel foglalkozok, ebből néha szokott, de amúgy imádom.
Hát gondolom.
Meg nagyon hálás vagyok neki. Tehát ezt, ami történt, főleg 22-ben egy ilyen támogató család nélkül, tehát ez egy nagyon nagy privilégium. És ezért mondom azt, hogy ne használjanak engem annyira nagyon példának ebbe az esetbe, mert ha akár egzisztenciálisan kiszolgáltatott család gyerekéről lenne szó, akár egy olyan gyerekről, akinek a szülei mondjuk nem támogatják ezt, akkor nagyon máshogy alakult volna ez az egész.
Neked ez a stabilitásod akkor jelenleg is megvan, mert gondolom tanulsz, ugye? Igen, tehát, hogy tanulsz, tehát akkor mellette tényleg ezért tudod azt mondani, hogy nem pénzért csinálod, és nem kell megfelelned.
Igen, tehát az, hogy de nem is szabad úgy beszélni a politikába, hogyha egzisztenciálisan ki vagy szolgáltatva. Vagy ha ki vagy szolgáltatva egzisztenciálisan, akkor el kell menni, és de én ezt mindig mondtam, hogyha nekem ez valamilyen oknál fogva nem lenne meg, ami nyilván bármikor megtörténhet, akkor én előbb mennék el 12 órán keresztül gürizni, mint hogy eladjam a politikai véleményemet olyan szinten, hogy mást mondjak, mint amit gondolok. Tehát fizikailag képtelen lennék.
Igen, csak tudod, erre mondják azt például azok, akik a korod miatt támadnak, hogy ezt így könnyű mondani, de még bizonyítanod nem kellett. Tehát még soha nem kellett egzisztenciálisan ilyen dolgoktól tartanod, vagy nem kellett eltartanod két gyereket, és mellette mondjuk félteni a státuszodat. Tehát, hogy azok a politikusok már máshogy gondolkodnak.
Az, aki...
Nem olyan egyszerű 12 órát dolgozni egyfolytában, ugye? És mondjuk
hát azért nem, tehát az, amit csinálok, az nem azt jelenti, hogy átalszom a fél napot, és akkor beugrok ide a HVG stúdiójába, és akkor letudtam a napot. Tehát, hogy...
Nem, de diák hogy, vagy, tanulsz.
Hát egyrészt jelenleg készülök a felvételire, másrésztről meg az, hogy stúdióból stúdióba kell menni, oda fel kell, most nyilván egy ilyen személyesebb interjúra nem, de mondjuk egy három dühösbe, egy szakmai vitán, vagy egy propagandistákkal való vitán, az, hogy te folyamatosan képbe legyél a jelenlegi dolgokkal, mert bármikor előugorhat Farhát Ádám a bokorból, bármikor megkérdezhetnek ezekbe. Tehát ami a tanulmányaimon kívül van, például másfél éve járok alkotmányjog, nemzetközi jog, gazdaságtan, külön órákra. Tehát, hogy csak azért, hogy az, amit én csinálok a közszereplésemmel, amiért én nem kapok pénzt. Most nyilván már, ahogy elindult a YouTube csatornánk, ott tudnak minket önkéntesen támogatni, de hogy ezen kívül slusszpassz, ezért én nem kapok semmit, de úgy, hogy a fél napom csak ezzel megy el, másfél éve, hogy én próbálom azt a figyelmet, amit kapok, az felelősségteljesen felhasználni, és ugye ez az is szükséges, hogy azt a tartalmi tudást, amit egyébként ebbe a szakmában lévő, akár politikai elemzők, akár közszereplők, akár véleményvezéreknek, vagy újságíróknak megvan, hiszen évtizedek óta a szakmában van, azt nekem brutális gyors tempóba kellett benyalnom,
de akkor
és nyalom be a mai napig.
De akkor tudatosan építed magad.
Abszolút, abszolút. És tehát ilyen szempontból tudom, hogy milyen a 12 óra melózás vagy tanulás, csak amikor én ezt szerelemmel csinálom, és nem egy gyárba vagyok bekényszerítve, amit mondjuk gyűlölnék. Azt tényleg nem ismerem, hogy milyen olyan dologban 12 órát gürizni, amit gyűlöl az ember.
Hát ha nem is gyűlöli, de mindenesetre csak azért csinál, hogy megéljen belőle, és az már így bővenelik. Egyébként hova fogsz felvételizni?
NK államtudományi.
Aha. Jó helyen leszel ott?
Hát remélem.
Egyébként nem tudom, hogy a politológia, vagy valami más olyan, ami szorosabban szociológia, tehát olyan társadalomtudomány, amit adott esetben ilyen közérdekű tevékenységhez jól tudsz használni, az nem jutott eszedbe?
De a pszichológián nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, viszont hát azzal kapcsolatban meg nagyon nagy kritikám van, szerintem rettentő nagy reformra szorul a 21. századi pszichológia, mert hogyha máj funkcióid rosszak, és elmész az orvoshoz, akkor ha 10 évig jársz a rossz májaddal orvoshoz, és nem oldódik meg, akkor azt fogod mondani, hogy hát ez nem működik, ez a kezelés. Na most emberek tömegei, nemzetközi szinten is, hosszú-hosszú évek óta járnak pszichológusokhoz, és nem működik. És ezt a szakma úgy érzem, hogy nem kezeli kellő megkérdőjelezéssel, hogy ezzel valamit kezdeni kéne, csak átkeretezi a gondolkodást, és fájdalomcsillapítókat ad a tünetekre, vagy hogy a tüneteket hogyan kezeld, de nem oldja őket meg. Tehát, és ebből a szempontból ezt a hagyományos pszichológiát nem tudtam volna végigülni.
Meg abból diplomát szerezni. Na most eljutottunk a pszichológia oktatás, a pszichológiai szakma kritikájához. Én kicsit visszaugranék oda, hogy volt neked egy elődöd, Nagy Blankára gondolok. Meg is beszéltük,
azt
hogy...
Azt mondod, Orbán Viktor.
Nem. Az nem lenne ilyen helytálló, de Blankával nem véletlen azért se a párhuzam, se az, hogy így időben egymás után jöttök. És azért is hoztam őt be, mert ő volt ebben a műsorban. méghozzá úgy, hogy előtte hosszabb kihagyás után gyakorlatilag itt vállalt újra egy ilyen nyilvános interjút, aminek én nagyon örültem, és vele is szóba kerültél te, mint az ő utódja, és csak ki tudom mondani. És az az igazság, hogy azért tényleg elég sok a hasonlóság. Ugye ő a bajszos fasz, bajszos szar Áder János kritizálásával ugyanúgy egy pillanat alatt robbant be, ugyanúgy egy pillanat alatt kapta meg a támadásokat, és tudom, hogy találkoztatok is, így még műsorban, adásban is, de a kérdésem az lenne, hogy azt miért gondolod, hogy ő ezt nem tudta jól kezelni? Mert erre tettél egy utalást egy veled készült interjúban, hogy egy nagyon hasonló helyzetben ő végül egy más utat választott, vagy legalábbis hátralépett.
Nem feltétlenül hátralépést tartom rosszul kezelésnek.
Igen.
Tehát mondjuk ez attól is függ, hogy mi volt a célja. Én nekem... Szerintem ennyi a hasonlóság egyébként, vagy az ilyen nagyon-nagyon hasonlóság kettőnk között, hogy mind a ketten káromkodtunk egyet, és ezáltal hirtelen lettünk felkapva a nyilvánosságba. Én ennyit látok kettőnk közt hasonlóságnak. Nekem az, hogy Gyurcsány Ferenc és a DK színeibe képviselőjelöltként indult számomra, hát és én erre nagyon figyeltem, hogy még véletlenül se legyen az, hogy a politika átlátása nélkül, vagy a tartalmi tudás nélkül hirtelennyébe lépjek be a politikába. Nem mondom azt, hogy nem adtam lehetőséget a pártoknak, mert igen, csak azt láttam, hogy nem egyszerűen az emberek érdekét képviselik, vagy nem a leghatékonyabban képviselik, ezért nem léptem be. Az, hogyha ő ezt úgy ítélte meg, hogy erre a DK jó, azzal nincsen idézőjelben.
Nem, azért ő nem csak a DK, tehát hogy ő ugyanúgy a Momentummal is volt kapcsolat, akikkel neked is volt.
Én nem léptem be sehova. Akciód. Tehát a között, hogy ügyek mentén együttműködtök, és az, hogy belépsz valahova, és elköteleződsz egy párt mellett, és támogatod őket, ez a két dolog teljesen különböző. Én, mint most, hogyha az elemző szólal meg belőlem, akkor azt mondom, hogy ez vagy mint állampolgár, hogy ő úgy döntött, hogy a DK mögé áll, a Momentumot abban az időben még valamennyire el lehetett volna fogadni, mert hát volt egy Momentumuk, és akkor lehetett azt hinni, hogy ebből lesz is valami, de azért nem tudom, én nem láttam a Momentumban se azt, hogy azt szívesen támogattam.
Jó, csak ez megint véleményszabadság. Ő végül is a kampányító rendezvényre ment el, meg, tehát hogy olyan nagyon nagy mértékű szerepet azért nem vállalt, de így utólag meg kifejezetten azt mondta, hogy úgy érezte, hogy őt ilyen kabala állatként gyakorlatilag hát igen. használták, amire te is utaltál.
Na ez a másik, hogy szerintem, és ezzel semmi, az ég egyet a világon semmi probléma nincsen. Én pont azért mert voltam a helyzetében, tudom, hogy milyen 18-19 évesen kabalaként kezelve lenni a politikusok, vagy a politikai pártok által, és szerintem ő ezt akkor abban a pillanatban, amikor melléjük állt, nem látta feltétlenül át, és szerintem ő erre utólag jött át. Én ezt már a legelején tudtam. És mindig azt szokták mondani, hogy eszközként használtak. Ki mondta, hogy én nem használtam őket szintén eszközként bizonyos dolgokhoz. Tehát ha viszont átlátod, akkor sokkal kevesebb az esélye annak, hogy kiégsz, sokkal kevesebb az esélye annak, hogy kiábrándulj, de mert ha látod, hogy mi történik...
De te mitől láttad át? Te miért láttad át 18 évesen már, hogy ez így fog működni? Miért tudtál belőle jól kijönni? Szerinted?
Hát az az önismereti munka, és én mindig erre mondom, hogy ez a legnagyobb munka, amit a politikában el kell végezni, hogy te lásd a vágyaidat, ami keresztül téged meg lehet mozgatni, és ezeket a vágyakat leépítsd teljesen. Igazából az egódat. Amin keresztül hatni lehet rád. Mert ha hatni lehet rád ilyen szempontból, akkor az soha nem az ügyről fog szólni, az soha nem az emberekről fog szólni, hanem az rólad fog szólni, hogy te megéld azt, amit meg akarsz élni. Na, ezeknek a dolgoknak a látása, és ezeknek a dolgoknak a felszámolása az az egyetlen eszköz, ami által át lehet látni nem csak a politikát, hanem a személyes kapcsolatainkat is. Mert a politika az ugyanaz, mint egy családi dinamika, ugyanaz, mint egy kapcsolati dinamika, ugyanazok a problémák vannak benne, ugyanazok a vágyak vannak benne, ugyanaz a vágyvezérlés van benne, ugyanaz lényegében, csak egy más szinten, egy más pályán lényegében.
De ez biztos, hogy nem így egy pillanat alatt alakult nem. Kínálat, tehát, nem, hogy nem. Amikor te ott vagy a színpadon, és ott kiállsz, és elmondod ezt a 6 darab trágár kifejezést, akkor gyakorlatilag csak becsöppentél ebbe. De ugye azóta évek teltek el, tehát ezt így most arra kiépítetted magadba, de én már azt se értem, hogy te mit kerestél, egy keresztény, konzervatív, ugye, apa, férfi, anya, nő, te így definiáltad gimnáziumba, tehát, hogy te ott akkor abban a pécsi gimnáziumban nem nagyon voltál a helyeden.
Igen, én Mohácsra jártam általános iskolába, és amikor én harmadikos vagy negyedikes voltam, akkor lett egyházi az általános iskolám. És akkor ott
ja, úgy menet közben.
Igen, általános iskolába. És az ottani vezetőséggel, ami már az egyházi vezetőség volt, ott is volt hatalmas nagy botrány. Tehát nekem nem a Lajosos volt az első az egyházi vezetőséggel való konfliktusba. Viszont a hittantanárom volt az egyik kedvenc tanárom az iskolában.
De ott mi volt ez? Ezt el lehet mondani két mondatban?
Persze. Az igazgató több gyereket is bántalmazott, valakit hasba ütött, nekem leszorította a fejemet a padra, és egy ceruzát tömködött a fülembe, akkor lehülyepicsázott egy, nem tudom, egy 9 éves lányt. És amikor...
Mi lett a következménye?
Hát ennek az lett, hogy én egyből elmondtam otthon, hogy mi történt, és akkor édesanyám akcióba kezdett, és az összes többi szülőt is megkérdezte, hogy ilyenek amúgy ti ezt így történnek veletek is, ilyen, és akkor kiderült, hogy egyébként tömegesével történnek ilyenek, és akkor a szülők közösen több intézményen keresztül, mert hogy nem egy iskolának, vagy nem egy intézménynek volt ez az ember az igazgatója, összeszedték a szülők ezeket a történeteket, és elküldték a fenntartónak, az egyházi fenntartónak, és az lett a vége, hogy közös megegyezéssel évvégén elhagyta az intézményt, ahogy szokott ez lenni. Majd az volt az egészben a slusszpoén, hogy a nővérem kézilabdázott egy akadémián, és az ország másik felén, és oda ment nevelőtanárnak, és akkor a nővérem szólt édesanyámnak, hogy ez nem ugyanaz az ember, és akkor ott is utána lett menve, hogy egyébként neki ez a... az előző története, amit ugye az egyháznak köszönhetően nem visz magával, mert eljárás nem indult, és lehet, hogy nem kéne gyerekek közé engedni. Ennyi volt a következménye, viszont a hittantanárom volt az egyik kedvenc tanárom, és én úgy álltam hozzá, hogy ha ilyen a hitoktatás, vagy ilyenek a hívők, mint ez a hittantanár, akkor én vagyok az első, aki oda szeretne menni, ha és ez
akkor,
ilyen.
És akkor így kerülsz a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumába.
Igen, meg élsportoló voltam, fociztam, és nekik volt a legjobb foci csapatuk, és ők gyűjtötték is egyébként a jó focistákat a suli csapatba, és az, hogy támogatják az élsportot, az nekem ugye akkoriban nagyon sokat jelentett.
Na, meg az első legyenek... hasonlóság Orbán Viktorra.
Igen, foci. Egyébként én ezt sokszor elmondom, hogy én Orbán Viktor és a Fidesz számára egy mintapéldány vagyok. Tehát én egy alapvetően konzervatív... és fideszes családból jövök.
Hat évesen
kampányoltam mellettük, falun nőttem föl, imádom a pörköltet, és fociztam 10 évig, úgyhogy fiatalon akarok gyereket, több gyereket, tehát hogy egyébként én ezekben a narratívákban tökre beleillek.
Kövér László, és mennyire örülne ennek a felsorolásnak. Minden esetre itt, én úgy tudom, a gimnáziumban nem is volt veled semmi gond egészen odáig, ezt te magad hivatkoztál arra, hogy igazából utána szedték elő azokat a dolgokat, amikkel addig nem volt problémájuk, de utána hirtelen, hogy kiálltál a tüntetésre, akkor már lett.
Igen. Nem csináltak különösebben, tehát nekem nem egy beírásom volt a 3,5 év alatt, de konfliktusaim nagyon sok volt a tanárokkal. Tehát én azt, tehát amikor én oda bekerültem, akkor én az első két évben nagyon-nagyon gondolkodtam, hogy iskolát váltsak, mert hogy én ezt itt, tehát volt egy iskolába dolgozó ember, aki 2019. szeptemberében, amikor én elkezdtem a 9. osztályt, akkor ilyen nyílt szavazást indított, hogy meddig fogom az iskolába bírni, és 3 hónap volt a legtöbb, amit adtak tipre.
Ja, de hát akkor már just is maradtál,
nem? Mert igen, tehát nem, sose... Tehát ilyen tetlegességig értem ez alatt a beírásokat, vagy az igazgatói elbeszélgetéseken sem voltam soha, tehát idáig soha nem ment el, inkább személyes vitáim voltak tanárokkal arról, hogy miért nem kéne nyíltan homofóbnak lenni, vagy miért nem kéne nyíltan rasszistának lenni, vagy miért nem kéne gyerekeket mondjuk egy osztály előtt megalázni.
Tehát akkor ilyenek már voltak az előtt
ilyen,
is.
Ilyen, az igazság, anyám mindig is mondta, szerintem óvodában mondta nekem először, hogy Lilikém, hogyha neked ekkora lesz az igazságérzeted a jövőbe, és akkor nagyon nagy problémáid lesznek.
Hát vagy a nagyon nagy problémák.
Vagy azok, egy karriert építesz az igazságérzetedből.
Igen, hogy ezek elvisznek ideig. Egyébként ez az iskola valójában, ez az én személyes véleményem most, és újságíróként is tartom, hogy pont a rossz kommunikációval. Tehát azzal, hogy ezzel a bizonyos nyílt elhatárolódással igazából lökést adott ennek az egésznek, abszolút. És lehet, hogy...
Én ma nem ülnék itt, hogyha azt a nyilatkozatot nem
teszik. Ezt én nem akartam mondani, de köszi, hogy akkor te kimondtad helyet. Tehát, hogy nincs ez a fellépés, igazság. Akkor gyakorlatilag nem áll egy ország melléd ebben a helyzetben.
Én mindig azt szoktam mondani, hogyha csak simán, meg nekem ez is volt eredetileg a tervem, hogy elmondom a beszédet, itt akkor lesz egy felfordulás, adok egy darab, max. Egy darab interjút, hogy miért álltam ki az oktatás ügye mellett, és miért tegyék ezt mások is, meg milyen problémák vannak az oktatásban,
de és akkor ezt az egy
interjút, igen, és akkor ezt az egy interjút letudom, és akkor 2-3 hét alatt engem elfelejt mindenki, mert egyébként ez történt volna.
De akkor szándékosan írtad ennyire erős ezt a beszédet?
Tehát, nem, ezt a, én ezt a beszédet...
Vagy ezt a verset jobban mondva, mert ugye ez egy slam poetry vers
volt. Én ezt
volt.
A slammet még 2022 februárjában vagy márciusában igen, korábban. Írtam, aha. Amikor szó nem volt arról, hogy én ezt egy tüntetésen, vagy unblock bárhol elmondjam egyáltalán. Tehát, hogy ez egy fiúknak írt dolog volt, amit végül is egy slam versenyen elmondtam, de abszolút nem. Nem is a slam versenyre lett írva, meg nem is a tüntetésre. Tehát ez egy annyira őszintén fiúknak írt dolog volt, hogy semmit nem változtattam rajta.
Azt láttad egyébként, hogy utána kik elemezgették ezt, és kik álltak melléd? Mert azért ez ilyen vicces volt. Most próbáltam, mi is a HVG-n írtunk róla, hogy például a Pécsi Tudományegyetem bölcsészet tudományi karának dékánja elemezgette Heidl György, hogy valójában ez nem öncélú ez a trágárkodás, hanem hogy igazából esztétikai funkciója van, mert ezzel mondtad el, hogy mennyire dühös vagy. Tehát, hogy még tudományosan is alátámasztotta ezt a bizonyos verset, de megnéztem a többi tartalmat a csatornádon. Azért ott sem fogod vissza magad. Tehát a szabadszájúság, ugye van egy pont, amikor már ugye nem csak szabadszájú, hanem átmegy ebbe a trágárabb, más szerint ugye vulgári, csúnya, idézőjelet mutogatok a kezemben, nem tudom, mennyire látszik. Tehát, hogy szerinted ez kell ahhoz, hogy odafigyeljenek rád, vagy védjegyed lett ezért? Mert ugye azért elég erős kifejezéseket használsz, amikor elemzed a YouTube csatornádon a mindent. Most legutoljára láttam, hogy Tóth Gabi volt a téma, most ezen gondolkodtam el, hogy mennyire hozzam be itt.
Van egy, ha már csúnya szavak, meg ha már a szubkontra, mert az a neve a YouTube-on, hogy szubkontra, van minden adásunkban egy agyfasz rész.
Igen,
és az agyfasz részben láttam. Volt benne Tóth Gabi. Két részre szedném. Az egyik az, amihez tartom is magamat, hogy én... nem fogok másként beszélni, mint ahogyan egyébként én, és egyébként nagyjából mindenki beszél ebbe az országba. Uh-huh. Tehát
szentek vagyunk,
egy rettentően, ne haragudj, tehát hogy nem feltétlen te, hanem
nagyon-nagyon... Én csúnyán szoktam beszélni, ezt vállalom.
Tehát nem tudom, hogy ez abból fakad, hogy falun nőttem-e föl, vagy miből fakad, de hát basszus, tehát elég... kivenni a fülhallgatót a füledből, amikor az utcán mész, akár Budapesten, akár vidéken, és a piactól kezdve az iskolákig, a mindenhol hallod, hogy az emberek egyébként mennyire csúnyán beszélnek, lehet arról vitatkozni, hogy ez helyese vagy helytelen, de ez van. Én nem fogok csak azért másként viselkedni a kamera előtt, vagy a színpadon, mert egy színpadon állok, vagy mert kamera van előttem. Tehát én ebben nem akarok belemenni semmilyen szinten sem abba, hogy én megváltoztatom saját magamat, vagy valamit elő akarok magamról adni, ami nem is én vagyok. És ez lenne. A másik része meg persze az, hogy igen, védjegyemmé vált, amiről én nem tehetek, mert nem én csináltam ebből védjegyet, hanem nyilván a
de valamennyire te csináltad egyébként, mert azért azt mondtad, hogy volt egy
hát
tudatos...
Hát az, hogy ezt emelik ki, az, hogy azt nem. Ezt emelik ki...
De
azt,
tudatosan készültél arra, hogy ez...
Nem.
Ez, nem?
Nem. Nem, nem. Tehát ezért mondom, hogy nem nyúltam bele a beszédbe. Mm. Tehát, hogy ez egy-ez egybe az a beszéd volt, amit a fióknak írtam. Vagy az utána lévő beszédeimnél sem tudatosan használtam, hogy na most akkor itt legyen egy bazd meg, mert nekem káromkodni kell. Tehát
vagy
nem.
Ugye még egy bazd meg, mert ott már régen volt.
Igen. Tehát ilyen nem volt. Olyan se, hogy kihúzzak káromkodást azért, mert ezzel meg akarok felelni bárkinek is, de olyan se, hogy pluszba írtam volna azért, hogy megfeleljek bárkinek is.
A te generációdat ezzel meg tudod fogni egyébként?
Szerintem ők, ne, bocsánat, de leszarják. Tehát most, hogyha megnyitjuk a TikTokot, ahol mondjuk a generációmnak szinte mindegyik tagja fönt van, és megnézel, szinte bármelyik tartalomgyártótól, vagy nem is kell tartalomgyártónak lenni, mert a civil emberek is, akiknek nem ez a szakmájuk, ugyanúgy posztolnak videókat, hogy elmesélik, hogy na most itt voltam, és akkor haul, és akkor mit vásároltam, vagy úristen, elmesélem, hogy mi történt, mindegyikben ott van, és természetesen beszélnek ezekbe a videókba, és nem cenzúrázzák azt, hogy nekik másként kéne viselkedni a telefon előtt, vagy a kamera előtt, csak azért, mert ez felkerül az internetre.
Tehát akkor hanem ezért szarják le, mert természetes.
Mert természetes, mert ott van mindenhol, az utcán, a tévébe, a műsorokba, mindenhol ott van. Tehát egy olyan generációnak mondani azt, hogy ne káromkodjon, akik a főműsor időben a való világon nőttek fel, hát azért elég álszentnek gondolom.
Egy interjúban azt mondtad, hogy politikus alkatnak tartod magad. Ugye a politikusok azért követnek szabályokat, meg ugye ott már tényleg meg kell felelni, de tudod, van az a nagyon, szerintem végtelenül ócska kérdés, amit egy csomó LS interjún szeretnek a HR-esek feltenni, ez a mi lesz veled x év múlva. Nem baj, akkor is behozom, mert nagyon érdekel, hogy látod magadat. Már megbeszéltük, hogy látod a 2026-os választást, de mondjuk Pankotai Lili, mit csinál 2-3-5 év múlva? Hogy látod magadat? Elégzed az egyetemet?
Gondolom. Nem látok a jövőbe ilyen.
Várjál, de nem az állás interjú
intézményi, is. Az intézményi közoktatást nagyon nem bírom, se a struktúráját. Én nagyon szívesen tudok 12 órán keresztül gazdaságpolitikáról meg filozofálgatni, meg tanulni egyetemi tanároktól ilyen egyéni képzéseken, de nekem ez a padba ülős, a lényegtelen dolgokat is be kell nyalni, és akkor már ez meg a hierarchiát sem igazán szívlelem. Meg
de
hát várja,
még csak felvételére készülsz.
Nem tudom becsukni a számat, szóval nem tudom, mennyire fog menni nekem ez az intézményi oktatás, de meglátjuk, megpróbáljuk. De hát nem ez volt az első, ami eszembe jutott. Tehát itt nem tudom kihagyni 26-ot ebből a történetből, mert ugye a 26-ig azt több helyen is elmondtam, hogy mindenféleképpen a fiatalok, de egyébként mindenkinek a mozgósítása a cél, és jelen pillanatban szeretnénk egy fiatalokból álló tímet, egy szűkebb, első körben egy szűkebb csapatot felépíteni annak, hogy megfelelő hatékonysággal tudjuk ezt a mozgósítást csinálni, akár tartalomgyártásba, akár kerekasztal beszélgetések, országjárás, egyetemekre, egyetemi szakkollégiumokhoz való eljutás.
De várjál, mire akarsz mozgósítani? Konkrétan valamelyik erő mellett? Vagy csak
a kormányváltás mellett, igen.
A kormányváltás. És hogyha a kormányváltást akkor, mint ahogy mondtad, jó eséllyel Magyar Péter, nem a Magyar Péter 2.0, mert azt akkor bár az esélye megvan, de azért a valószínűsége csekély. Tehát akkor Magyar Péter mellett fogsz egy fiatalokból álló csoporttal, csapattal gyakorlatilag dolgozni?
Igen, de én ezt nem úgy fogalmaznám meg, hogy Magyar Péter támogatására, mert
ő a legerősebb, akkor az mellette
nyilvánvalóan az X-nek a behúzása értelmében persze.
Igen.
De ennek ez nem csak arról szólna, hanem arról a fajta politikai gondolkodásmódváltásról is, hogy tehát én ezekkel a fiatalokkal arról is akarok agitálni, hogyha Magyar Péter nem azt csinálja, amiért mi megválasztottuk, akkor ugyanúgy el kell őket takarítani, uh-huh. őket is. Tehát itt inkább egy politikai másként gondolkodók, vagy ezt a támogatást meg lehet neki adni, és ezt a támogatást el is lehet majd venni, és nem akarunk elköteleződni. Tehát, hogy ez semmiféleképpen nem az elköteleződésről szólna, hanem arról, hogy egyszer végre történjen egy kormányváltás.
De pontosan tudod, hogy össze fognak mosni. Tehát abban a pillanatban, ahogy ezt így levezeted, akkor te Magyar Péter szekerét tolod.
Nem, mert Magyar Péter szekerét tolom, csak Magyar Péter szekere mindannyiunk szekere, aki kormányt akar váltani. Tehát, hogy ez nem Magyar Péternek a szekere, azért, mert ő megy elől, az nem azt jelenti, hogy ő a, hanem ezek mi vagyunk, és ez a mi érdekünk, és jelen pillanatban eszközként használjuk Magyar Pétert ahhoz, hogy azt a célunkat végrehajtsuk, hogy leváltsa az Orbán kormányt.
Kerestek meg téged?
Nem. Vagy közvetlenül nem. Tisza, Szigetek nagyon sokszor, és nagyon sokan, és velük tervezek is, de nagyon sok Tisza-sziget hívja, nem tudom, akár a Brutit, akár szerintem nagyon sok közszereplő véleményvezért, politológust, elemzőt, a Ruf Bálintot, szerintem őket rendszeresen keresik, és rendszeresen hívják le őket egy polgári diskurzusra, vagy egy kerekasztal beszélgetésre, és én ezt rettentően támogatom a Tisza-szigeteknek a létét. Azt sajnálom, hogy ez Tisza-szigetek, és nem pedig olyan független polgári szerveződések, amik nem elköteleződnek egy párt mellé, de hát nagyon remélem, hogy ez a későbbiekben, ha igen, Magyar Péter nem azt csinálja, amit csinálják, akkor ezek a Tisza-szigetek is polgári demokratákként fel fognak szólalni, és nem pedig egy olyan szekta fog kialakulni, mint ami a Fidesz körül kialakult. És az emellett való agitálás is egyébként a célunk 26-ig, hogy ez véletlenül se történhessen meg ugyanaz. Tehát, hogy ez azért egy összetettebb dolog annál, hogy jó, oké, szavazz a Tiszára, hanem próbálunk tovább gondolkodni, hogy jó, de mi van, ha kormányváltás lesz? Mi van, hogyha nem az lesz, amit akarunk? Hogyan ne alakuljon ki ugyanaz a kultusz Magyar Péter körül, mint ami kialakult Orbán Viktor körül? Hogyan lehet ezeket megelőzni? Hogy ha esetlegesen kétharmad lesz, akkor azzal mit fogunk kezdeni? Hogyha még egy ember kezébe kétharmad kerül, vagy miért kéne pont kétharmadnak történnie. Tehát ezek olyan kérdések, amiket úgy gondolom, hogy először meg kéne beszélni, és erre cél. És az, hogy a 26-os választások után meg ebből a csapatból, vagy ebből a kezdeményezésből, vagy mozgalomból mi lesz, azt egyenlőre nem tudom, viszont ez a rövid távú cél, a hosszú távú cél pedig mindenféleképpen egy olyan gondolkodásmódváltás, ami egy magasabban funkcionáló társadalmat és társadalmi berendezkedést tud létrehozni, ami önmegkérdőjelező, folyamatosan önmegkérdőjelező, és folyamatosan mozgásban van, hiszen a világ is folyamatosan mozgásban van. És az, hogy az emberi létezéstől kezdve lényegében folyamatosan kollektív traumáknak kellett történnie ahhoz, hogy újra szerveződjünk, hogy újra gondoljuk magunkat, hogy új berendezkedést hozzunk létre, akár jogilag, akár gazdaságilag, akár társadalmilag. Az, hogy ez mindig egy kollektív trauma kellett, ez nem szükségszerű. Én úgy gondolom, hogy minden esetben az ideológiák voltak azok, amik létrehozták ezt. Mert hogyha a második világháborút mint kollektív traumát nézzük, akkor a második világháború után az a berendezkedés, amit a nyugati civilizáció meg úgy kb. Ámblokk a világ átvett, hogy megálltunk, és azt mondtuk, hogy fú, hát ezt nem lehet így tovább csinálni, és másként kell csinálni, és utána ugyanúgy hozzányúltak egy ideológiához. Legyen ez a liberalizmus, vagy a demokrácia, a konzervativizmus, és vagy bármilyen izmus lényegében, az lehet, hogy ott akkor a második világháború után a problémára megoldás volt, Csak az a baj, hogy az ideológia az egy letárolt eszmerendszer, és ezt a letárolt információkat húzzuk elő a mai napig a problémákra úgy, hogy a világ már teljesen megváltozott, és nem szerveződünk újra. Nem,
most bocsánat, azért nem akarom ezt a beszélgetést, főleg a végénél ilyen.
Bocsánat.
Nem, semmi gond, csak így gondolkodtam rajta.
De a hosszú távú cél az egy olyan, a következő kollektív traumánk, mert ez már megelőzhetetlen, hogy ez bekövetkezzen. Utána szeretnénk ott lenni, és szeretnénk egy olyan alternatívát felmutatni a berendezkedésünkre, aminek az alapja a gondolkodásmód, és ebbe a rudak a jogrendszer, a gazdasági rendszer, a berendezkedése a társadalomnak, ami majd nem egy újabb kollektív traumához vezet el. A hosszú távú cél ez.
Ennyi. Én igazán... Ja, de nem, én nem lezárni akartam, csak tudod, az az igazság, hogy hát ezt majd így ennek egyetemeken kellene egyébként összeszedni azt a tudást, mert azért a szociológiából és társadalom ontológiából és ilyen nem, az izmusokat azért megtanítják, hogy azért ideológiák mentén szerveződött mindig is az emberiség története. Tehát ezek nem csak valami káros
ezért
dolgok.
Ezért tartunk ott, ahol tartunk.
Szerinted, mert te csak a negatív részét, ezért mondom, hogy ez egy ilyen tudományos vita is lehetne, azt pedig nem akarom lezárásképpen ebbe átfordítani. De ezt értettem magát az okfejtést, hogy te miért gondolod, hogy ez szerinted ez negatív, és így jutunk el ide. De egy nagyon konkrét kérdés. Magyar Péter megnézi ezt az interjút. Azt mondja, hogy ez amit kifejtettél, rövid meg hosszú távú cél, ez neki nagyon szimpi. Legyél képviselőjelölt.
Nem.
Nem?
Nem.
Biztos, hogy nem? Tehát, hogyha mondjuk biztos, olyan feltételekkel, azt mondtad első lépés, és az abszolút cél most a kormányváltás. Ebben vehetnél részt.
Biztos, hogy nem.
Biztos, hogy nem. Tehát nem vállalnád. Csak független. Független aktivistaként, független politikai tényezőként. Tehát Pankutai Lili független marad.
Igen.
Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon jó végszó, úgyhogy ezért is hallgattam el. Köszönöm szépen a beszélgetést. A nézőinknek pedig nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. A szokásos mondat ugye megint megkerülhetetlenül, hogy iratkozzatok fel a csatornáinkra, bárhol nézitek, vagy követitek a HVG-t, és akkor két hét múlva folytatjuk. Addig pedig ne csak olvastok minket, hanem nézzetek is.